Szia! Hogy vagy?
Jól vagyok, köszönöm. Én is fáradtam egy picit, de jól, abszolút minden rendben van.
Na, annak örülök. Hogy bírod ezt a bezártságot?
Most már tervezem az életemet, hogy mi lesz ezután. Tele vagyok tervekkel, szeretnék majd Pestre költözni, úgyhogy nézegetem az albérleteket. Ez egy picit így. Hát tudom, hogy ez nem mostanában lesz, még meg akarom várni a június 1-jét, akkor így jobban elindulni kifelé, hogy nem ilyen türelmetlen módon, mert én azért kicsit veszélyeztetettnek számítok, vagy hát én annak gondolom magam, és inkább megpróbálok még elővigyázatosabb lenni. De így, hogy már tudom, hogy vége lesz, így már sokkal könnyebb azért.
Igen, most már talán látni a fényt az alagút végén.
Így van. Igen, abszolút. Úgyhogy ez ad némi tényleg egy kis fényt, ahogy te mondtad. Abszolút.
Igen, egy kis remény.
Igen.
Remélem találsz lakást. Gondolom,
köszönöm,
nem egyszerű.
Én is. Hát nem, nagyon nem, sajnos nem. De hát itt próbálkozom, keresgélek, folyamatosan nyitott szemmel járok.
Muszáj.
Igen.
Ha jól emlékszem, mert nézegettem a videóidat, illetve hát néztem jó sok videódat, akkor 2019. februárjában költöztél ki Alicantéba.
Így van, pontosan. Igen, igen. Milyen felvilágosult vagy le a
ugye?
Kalappal. Igen, igen.
Igyekszek felkészült lenni. Hát ez már bő egy éve volt, hogy kimentél, és most így visszagondolva, milyen érzések vannak benned, mit gondolsz Spanyolországról, Alicantéről?
Hát egy picit fáj a szívem, hogy idén nem tudok visszamenni valószínűleg. Most úgy volt, hogy nyáron kint töltök egy-két hónapot nyaralni, mert nyáron még nem voltam, és hiába ott éltem fél évet így összesen, de nem nagyon fürödtem a tengerbe, és az ilyen nagy álmom volt. Most ez nyáron úgy néz ki, hogy nem valósul meg ugye a helyzet miatt, de jövőre megint szeretnék. Hát most már ilyen visszajáró vendég vagyok, ha mondhatom így. És teljesen megváltoztatta az életemet ez a kaland. Erre mindig úgy fogok visszagondolni, hogy egy ilyen hatalmas pár fordulat volt az életemben, úgyhogy fantasztikus, hogy belevágtam, mert életre szóló élményt, barátságokat, tényleg kapcsolatokat, meg mondhatom azt, hogy egy külön életet is adott nekem, mert ott van egy másik életem, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy az ember tud választani, hogy melyik életet szeretné élni, és tud ugrálni egyikből a másikba, tehát ez elképesztően izgalmas egyébként, úgyhogy nagyon nagy szeretettel, meg boldogsággal gondolok vissza rá.
Azóta már vissza is látogattál egyszer nényéhez, ha lehet így hivatkozni rá.
Igen, a nénye, igen, igen, voltam nála. Igen. Nagyon vicces, hogy ezt így hallani külső emberektől ezt a szót, és egyébként meséltem neki is, amikor kint voltam, hogy emberek így hívják itthon, és annyira röhögött, hogy ez mennyire nonsens ez a helyzet, hogy őt egy kint élő nénit így ismernek itthon, tehát fantasztikus az egész.
Már szinte fogalom lett belőle.
Igen, már egy mém, lassan már mémeket gyárthatunk belőle, hogy a nénye tényleg.
Mit gondolsz a spanyolokról, hogy állnak a mozgássérültekhez? Hogy álltak hozzád?
Nagyon-nagyon cukik voltak. Nem nagyon volt egyébként negatív tapasztalatom. Tényleg így gondolkodom, de nem volt. Teljesen természetesen állnak hozzánk, és nekem ez a legszimpatikusabb. Tehát én kint nem találkoztam kerekesszékessel, tehát hogy én ott úgy éltem, mert nekem itthon vannak kerekesszékes barátaim is, vegyes a baráti köröm, kint én voltam az egyedüli kerekesszékes így a társaságban, nem is nagyon láttam így rajtam kívül, és nem éreztem magam kívülállónak egy percre sem, tehát annyira akár egy étteremben, vagy bármilyen helyen, kiállításon, moziban, teljesen mindegy, hogy hova mentem, mindenhol nagyon természetesen, kedvesen fogadtak. És egyébként attól függetlenül, hogy én nem ismertem egyet se, számos kerekesszékes közlekedik az utcán, tehát hogy sokan, sokkal jobban meg tudják magukat mutatni, ki tudnak menni, mert ugye akadálymentes a környezet, és a feltételek adottak ahhoz, hogy egy önálló életet lehessen élni. Ami negatívum, hogy ott is voltak olyan sofőrök, mint itthon, akik nem voltak annyira készségesek, és nem szívesen segítettek. Úgy látszik, hogy ezek a, nem tudom, ez a közlekedési nehézség, ez egy picit így mindig megnyilvánul valahogyan, ott szoktak lenni ilyenek. Kint is volt, de ezt leszámítva csak jót tudok mondani róluk tényleg.
Igen, ha jól emlékszem, akkor a buszos eseteknél voltak problémák,
Igen.
hogy
Igen, ott voltak.
nem
De nem is
voltak túl
akarom őket
együttműködőek.
bántani. Én sztereotipizálni nem akarok, de tényleg ez a tapasztalatom, hogy ott nyilván ott is vannak nagyon kedvesek, és azért a nagy részük kedves, meg egyébként itthon is. De van azért egy-kettő, aki tényleg nem akar kiszállni, nem akar dolgozni, hogy úgy mondjam. Lehet, hogy ez más területen is megmutatkozna, csak mivel velük vagyok napi kapcsolatban többször, ezáltal ugye ezt a réteget ismerem meg jobban, és róluk tudok nyilatkozni. De hogy volt például olyan, hogy az első ajtónál rám parancsolt a sofőr, hogy szálljak föl, ahol patkás, és ugye középen van rámpa, és nem nyitotta le, hanem mondta, hogy szálljak föl, és mondtam neki, hogy nem tudok, tehát nyilván nem tudok, és akkor erre megkért egy utazót, hogy toljon föl, szóval annak azért úgy nem örültem. És akkor a nénye is egy kicsit szikrákat szórt a szeme, hogy akkor itt most mi majd mindjárt betelefonálunk, meg bemegyünk panaszt tenni. Aztán mondtam neki, hogy igazából nem akarok, mert már fáradt vagyok ebbe, hogy itthon is állandóan ezt csinálom, és tényleg mindig felírom a rendszámot, és hogyha igazságtalanság ér tényleg, akkor panaszt teszek, és nem akartam kint is elkezdeni ugyanezt a csatát vívni. Úgyhogy mondtam neki, hogy ezt rábízom a spanyol mozgássérültekre, hogy ezt vívják meg maguknak ők. Nekem itthon van dolgom ezzel még, úgyhogy...
Nem lehet egész Európát a vállunkra venni és megreformálni.
Pontosan, igen, én is úgy éreztem. Igen.
Egyébként pedig szót kell emelni az ilyen dolgok ellen, mert különben meg soha nem fog változást történni. Így. Az, hogy itthon panaszt tesz az ember, az teljesen jogos és érthető.
Igen, én is úgy gondolom, és mindig ennek azért tényleg egy intelligens formáját választom, tehát először, hogyha nem sikerül megoldani ott a helyszínen a sofőrrel, mindig megpróbálok arra törekedni, hogy ott megbeszéljük ezt, de hogyha nem hajlandó rá, akkor szoktam panaszt tenni. Tényleg mindig megpróbálom a hivatalos formát követni ebben a dologban, aztán van, hogy lesz foganatja, de nem mindig lesz belőle valami, de legalább az ember megtette, amit tudott. Ugye azért, hogy mást már legalább ne érje ilyen kellemetlen helyzet.
Igen. Aztán vagy van foganatja, vagy nincs, ez már nem rajtunk múlik.
Így van, de mi megtettük legalább, amit tudtunk.
Ez így igaz. Szeretnél visszamenni Spanyolországba úgy, hogy nem csak pár hónapra, hanem hosszabb időre esetleg kiköltözni, vagy esetleg más országba?
Amikor kim voltam, mindig felmerült a kérdés, hogy költöznék-e, és akik kint voltak 4 évvel egyetemben, mindenki teljes vászélességgel győzködött, hogy nekem oda kell költöznöm, és nagyon nagy dilemmába voltam mindig, aztán végül hazajöttem, és úgy döntöttem, hogy egy darabig itthon maradok. Pont ezek miatt, amiket most is mondtam neked, hogy itt szeretnék segíteni. Itt érzem azt, hogy dolgom van, és aztán lehetségesnek tartom, hogy később esetleg kiköltözzek. Van lehetőségem rá, hogyha úgy döntenék, és ez ad egy nagy szabadságot tényleg, hogy választhatok, hogy melyiket szeretném. Úgyhogy, és az utazás is még tervben van máshova, de azt még nem tudom, hogy mikor, meg hogy hova.
Ez most mindenkinek kérdőjeles.
Igen,
ebben a
igen.
helyzetben.
Igen.
Ugye te üvegcsontúsággal születtél.
Így
nem, nem, nem tudom ez így mennyire korrekt kifejezés, de...
Így mondják, úgyhogy abszolút.
Te is így igen. használod, úgyhogy én igen. is ezt használom.
Nyugodtan.
És milyen volt egyedül utazni először? Mert azt tudom, hogy Spanyolországba egyedül mentél ki teljesen. Nem tudom, ez volt az első...
Igen, ez volt az első. Voltam már Dániában egy ösztöndíja fél évet, és oda is úgy mentem ki, hogy akikkel mentem, őket nem ismertem, de nem mentem teljesen egyedül. Aha. Az volt még egy ilyen nagyobb falat, és utána mindig barátokkal, anyukámmal, vagy a párommal utaztam, és ez egy bakancslistás dolog volt, hogy én 30 éves koromra meg szeretném magam ajándékozni egy egyedül utazással, és akkor ez maximum annyiba merült volna ki, hogy vagy Belföldre megyek wellnessezni, vagy pedig maximum egy ilyen 3 napos Barcelonát, vagy valami olyan várost, amit ismerek már, oda elmegyek, és ennél messzebbre nem akartam merészkedni, mert az már a komfortzónámon kívülre esett, és aztán valami bekattant a kis agyamba, és úgy döntöttem, hogy hát akkor hamálúd legyen kövér, de borzasztóan féltem, tehát én annyira be voltam tojva, bocsánat, de tényleg, tehát nagyon-nagyon féltem, hogy mi fog velem történni, meg mi lesz, ha balesetem lesz például, mert ugye az üvegcsontúságnál nem nagyon lehet tudni. Meg egyébként se tudja az ember, hogy mikor történik vele baleset, vagy történik-e, de hogyha velem történik, akkor ott azért nagy az esély, hogy ott törés lesz, műtét, gipsz, stb. És hogyha ez kint ér engem úgy, hogy egyedül vagyok, igazából ez adott egy akkora félelmet nekem, hogy anyukámnak is így, még a indulás előtt 2 héttel így mondta, hogy úristen, meg fogok halni. Szóval így nagyon, nagyon beparáztam, és akkor mondta, hogy lehet kislányom, hát itt is bármikor történhet baleset, meg bármikor bármi történhet, és hogyha így áll az ember hozzá, akkor ne tegye ki a lábát a lakásból, és mondtam, hogy hát végül is igazad van. Úgyhogy kimentem, és akkor úgy voltam vele, hogy azért biztosítást megkötöttem, meg volt ilyen B-terv, meg mindenféle, hogy fel legyek készülve, és lekopogom, de semmi nem tört.
Hál' Istennek!
Igen.
Ezek az utazások egyébként még sokszor egy egészséges számára, és pláne az egyedül utazás egy olyan feszkó, hogy úristen.
Igen.
És még az egészségesek is kötnek biztosítást, mert sose lehet tudni, tehát ahogy mondani szoktam, ha a zongorának a fejedre kell esni, akkor a fejedre esik a lakásodban is, tehát.
Igen, bennem is ez a gondolat volt pont, úgyhogy igen, abszolút. És egyébként én Spanyolországon belül még utaztam egyedül, tehát ott voltak ilyen nagyobb útjaim, például Barcelonába elvonatoztam, ami 6 órás vonatút volt, meg voltam Valenciába, az egy 2 órás vonatút volt, és oda is úgy mentem, szóval tényleg kimaxoltam ezt az egyedül utazásos dolgot, és nagyon bejött, tehát mindenképp szeretnék menni újra.
Ez jól hangzik. Spanyol vonatok, mert ugye itthon Magyarországon úgy van, hogy előző nap azt hiszem be kell jelentened, hogy utazni szeretnél.
Így van.
Ha kerekesszékes vagy ha segítségre van szükséged, ugye? És hogy ez kint hogy van? Tehát, hogy alacsony padlósak, bármikor felgurulhatsz rá, vagy szintén ilyen bejelentős dolog?
Hát itthon úgy van, hogy 48 órával előtte kell szólni, ami nem túl jó, mert hát így spontán utazást nem lehet nagyon tervezni sajnos. És kint is úgy van, hogy szólni kell előre, hogyha magaspadlós, mert van magaspadlós is, illetve ott egy kicsit komplikáltabb még ennél is, olyan szempontból, hogy ott meg kell venni egy kerekesszékes jegyet előre, tehát máshova nem lehet ülni, csak a kerekesszékes helyre, és hogyha az be van foglalva más kerekesszékesek által, akkor arra a vonatra nem szállhatok fel, akkor egy másikra kell, illetve ami nagyon nehéz volt, hogy előre meg kellett venni a jegyet, és azt utána nem lehetett átváltani, tehát nem úgy van mi nálunk, hogy megvesszük, és akkor utazhatunk ugye 3 napon belül bármelyik vonattal, hanem ott csak azzal az egy vonattal utazhatsz, amire megvetted a jegyet, és ha esetleg lekésed, vagy bármi történik, akkor nem is adják vissza az árát. Úgyhogy ott nagyon ilyen tudatosan meg kellett mindent szervezni, de hogyha sikerült, akkor utána már minden gördülékenyen működött. Tehát volt mosdó, volt kerekesszékes hely, tehát ott már minden, meg asszisztencia, akik elkísértek, segítettek, úgyhogy utána már működött minden, csak mivel én nem beszéltem olyan jól a nyelvet, így azért egy kicsit nehézkes volt megoldani, de aztán sikerült végül, úgyhogy.
Akkor náluk is vannak kötöttségek.
Vannak, ott se tökéletes minden természetesen, de azért szabadabb olyan szempontból, hogy szinte bármelyik vonattal lehet utazni.
Uh-huh. Mondod, hogy nem beszéled nagyon a spanyolt, ők mennyire beszélik az angolt, szóval mennyire?
Hát semennyire.
Semennyire?
Nem nagyon, tényleg nagyon. Nem is tudom, hogy találkoztam-e olyannal, aki beszélt volna angolul, nem igazán. És most már jobban beszélek, mint amikor kimentem, de azért, hát akármilyen helyzetbe kerültem, ott ugye spanyolul kellett, és amikor volt egy ilyen helyzet, hogy mondjuk meg kellett szervezni egy utazást, az már egy kicsit nagyobb kihívást jelentett, főleg ezért ugye, mert például kalauzzal, buszsofőrrel, pénztárossal velük biztos, hogy nem tud spanyolul vagy angolul beszélni.
Azért ez elég érdekes, mert hogyha az ember utazik, akkor elég sok emberrel kell beszélni, akár egy jegyet megvenni, akár akármi, és nem gondoltam, hogy a spanyolok nem beszélnek angolul, mármint, hogy...
Tényleg? Hát pedig nem. Tényleg egyáltalán nem. Úgyhogy én már nem is próbálkoztam, tehát már bárhova bementem, igazából már meg sem tudtam, hogy beszélnek-e, mert megszoktam egy idő után úgyse, és akkor automatikusan spanyolul szóltam hozzájuk, de Például, ami így a kerekesszékesként nem volt már kötöttség, az most kötöttség volt a nyelv miatt. Tehát ilyen nagyon fura helyzet, hogy itthon mint kerekesszékes vagyok korlátozott, ott meg mint magyar, mert ugye nem tudtam úgy kommunikálni, úgyhogy ott meg arra az a megoldás, hogy meg kell tanulni a nyelvet, és akkor jó lesz. Úgyhogy, igen.
Igen, valamelyik stand-up comedy is mondta, hogy mentek ki Olaszországba, és akkor előtte beültek egy, vagy be kell ülni egy alapfokú olasz nyelvtanfolyamra, hogy megértesd magad az emberekkel.
Igen, abszolút. És ráadásul, ahol én laktam, az egy szegényebb rész volt, ott tudtam olcsón a nénjénél találni lakást, vagy szobát, és hát ott egy külön tájszólással beszéltek spanyolul, úgyhogy volt olyan, hogy egy nénit megkérdeztem, hogy merre van a buszmegálló is, annyit nem értettem, hogy jobbra meg balra. Tehát olyan volt, mintha egy más idegen nyelven beszélt volna, úgyhogy voltak ilyen kis érdekességek azért.
Ez extra nehezített pálya.
Igen, az volt. Miért csak rimánkodtam, hogy senki ne szólítson meg. De volt olyan, hogy valaki odajött, és tőlem kérdezte meg, hogy merre van ez meg az, és az volt az egyik legnagyobb sikerélményem, amikor útbaigazítást adtam én, aki nem is ott lakik, egy spanyol néninek például, szóval arra emlékszem, hogy ez milyen jó érzés volt. Elmondtam, hogy hány megállót kell a villamossal menni, ahhoz, hogy oda érjen, ahova szeretne, úgyhogy ez szuper volt.
Ez tök jó. Ezek viszik előre az embert. Az ilyen kis sikerélmények.
Igen.
Még egy kérdés erejéig visszakérdezek erre az utazás dologra, mert hogy azt hallani, kellemetlen esetek szoktak lenni, ha valaki kerekesszékes. Neked mi a tapasztalatod?
Az asszisztenciával?
Hát úgy egyáltalán a becsekkolásnál, a repülésnél. Aha, úgy a magyar, meg a külföldi viszonylatban
vegyes.
Is.
Vegyes, abszolút vegyes. Inkább ami a tapasztalatom, hogy a külföldi részről nagyon szimpatikusabbnak ítéltem, meg általában készségesek azok, akik fogadnak, mint azok, akik búcsúztatnak idézőjelben. De ez azért érdekes, mert például visszafele, amikor jöttem, akkor pont volt egy összezörrenésem a kinti asszisztenciával, mert ugye oda jönnek, és akkor rögtön megszokják, vagy ők azt gondolják, hogy azonnal tolni kell, és rajtam olyankor ilyen kézitáska, mindenféle rajta van a hátamon, és hogyha valaki arra egy picit is ránehezedik, akkor már esek is hátra. És ahogy oda nyúlt oda hozzám, és mondtam neki, beszélt angolul, amúgy ő pont, és mondtam neki, hogy ne, mert rajtam van a táska, nem kell tolni, köszönöm. És eljátszotta négyszer, hogy elkezdett tolni, és majdnem hátraestem, és negyedszerre már egy kicsit lila volt a fejem, és akkor mondtam neki, hogy ne csinálja, és igazából megsértődött rajta. Tehát, hogy vannak ilyenek itthon is, meg vannak ilyenek külföldön is, meg vannak olyanok is, akik nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, akár itt, akár ott, de hogy úgy összességében nem szokott probléma lenni. Tehát tényleg mindig mindenbe segítenek, megkérdezik, hogy mibe tudnak, úgyhogy picit, amikor repülök, akkor mindig van bennem egy izgatottság, egy csomó minden miatt, meg lesz-e a székem épségben, nem törnek el le róla semmit, mert azért nem vigyáznak annyira rá, amennyire kéne egyébként, és hogy épségben megkerüljön, meg legyen a csomag, én is jól legyek, tehát ne zuhanjunk le, úgyhogy mindenféle ilyenkor van bennem, de úgy összességében azt mondhatom, hogy jó a tapasztalatom a repüléssel.
Ezt jó hallani. És az aggodalom, hogy ne zuhanjunk le, az mindenkibe benne van.
Akkor jó, örülök, hogy ezzel nem vagyok egyedül.
Bár én még soha nem repültem. Hát idénre terveztem az első repülőutamat, mert hogy Japánba szeretnék menni, és nem egy tizenakárhány órás útnak kéne az elsőnek lenni.
Lehetséges, igen.
Úgyhogy én terveztem egyet itt Európán belül. Hát ugye ez nem fog megvalósulni idén már.
Igen, valószínű, sajnos.
Így, hogy szervezgetem meg, mi én is ezen izélek, hogy csak ne zuhanjunk le.
Nem, kevés az esélye, megnyugtatlak, nagyon kevés.
Igen.
Úgyhogy nem valószínű. Meg tudod, ez ugyanolyan, mint a zongor esete. Tehát, hogyha
ez
rád
így esik, igaz.
Vagy lezuhansz, akkor sajnos azon a gépen kellett ülnöd.
Igen.
Igen.
Ez így igaz. Ha jönni kell, jönni fog.
Így van.
Erről te is csináltál már videót, de azért én is megkérdezem, kíváncsi vagyok rá. Ezt az egész üvegcsontúságot hogy élted meg gyerekként, és hogy éled meg most? Mennyire változott ez az egész benned?
Magát a betegséget azt gyerekként nehezebben éltem meg, mert akkor voltak töréseim, most nincsenek. Magával a betegséggel igazából nincsenek úgy problémáim, tehát kerekesszékesként élek, de nincsenek fájdalmaim, néha egy picit fáj a hátam, ha túl hajszolom magam, de lekopogom ezt is, nincs semmi probléma, gyerekként azért volt, viszont lelki szinten nagyon érdekes, mert most ebben a korban, ahogy így beléptem így a 30-asok táborába, így előjöttek belőlem a régi gyerekkori múltbeli dolgok, és azokat most így próbálom feldolgozni. Tehát szerintem így fiatalként volt bennem egy ilyen kalandvágy, meg egy ilyen kis hajsza, hogy csak azzal voltam elfoglalva, hogy élem az életem, és hogy barátok, meg mindig volt valami, ami nagyon érdekelt, és nem foglalkoztam ezekkel a gyerekkori traumákkal. Most felnőttként meg spirituálisabb lettem, jobban érdekel ez az önreflexió, tényleg a befelé fordulás, a gondolkodás, és ezáltal előjött egy csomó olyan dolog, amiről rájöttem, hogy mégiscsak hatással volt rám, persze, hiszen ami gyerekként történik az emberrel, az hatással van rá, és ezekkel most kezdtem el dolgozni, úgyhogy én azt mondanám, hogy én most kezdem el feldolgozni szépen lassan azokat a sérelmeket, vagy azokat az ilyen múltbeli dolgokat, amik történtek, amikor gyerek voltam, de egyébként gyerekként én ebből kb. Semmit nem vettem úgy észre. Tehát én nagyon jól éreztem magam, is jó gyerekkorom volt, vagy hát úgy éltem meg, hogy jó gyerekkorom volt, felnőttként meg azért úgy látom, hogy azért nehéz gyerekkorom volt, úgyhogy nem tudom, az érthető, amit mondok, de picit ilyen komplex az egész helyzet, nincs, nem tudom azt mondani, hogy elfogadtam azt, hogy nem, hanem hogy ez egy ilyen utazás, amiben az ember benne van, hogy önmagát elfogadja, szóval az egész életen át tart.
Abszolút érthető egyébként, amit mondasz, mert én is mostanában fedezem fel, hogy igen, én is ugyanebben a cipőben járok, hogy tök jó gyerekkorom volt egyébként, de most kezdek így rájönni, hogy basszus, ez is történt, az is történt, amaz is történt, ez is milyen elnézést szar volt.
Igen. És így, milyen hatással volt rád ez is.
Igen. Úgyhogy ugyanebben a cipőben járok, pedig én nem is vagyok kerekesszékes, de rengeteget műtöttek, és hú. Igen, ugye? Szóval, hogy a gyerekkor az azért durván kihatással van a felnőtt létre is.
Igen.
Úgyhogy nem egyszerű.
Nem, és egyébként szerintem nálam, ami így elfette egyébként a problémákat, az a figyelemelterelés volt, hogy mindig volt egy párom, és akkor mindig azzal voltam elfoglalva, vagy a munkámmal, vagy valami. Most szingli lettem, és most baromi sok időm van gondolkodni, és most jött el az idő, és akkor remélem, hogy boldogabb leszek utána, legalábbis az a terv.
Ne kell kezdeni kipakolni a csontvázakat a szekrényből.
Pontosan. Igen.
Azt hittem, hogy ez csak velem van így. Vagyis, hogy az ember mindig azt hiszi, hogy csak vele van így.
És milyen jó a felismerés, nem? Amikor beszélkedsz valakivel, hogy hát más is ugyanezen megy kereszt. Te mennyi idős vagy egyébként?
28 vagyok.
Akkor majdnem egy korosztály vagyunk.
Igen, nagyjából. Vannak az embernek nehéz korszakai, meg nehéz időszakai.
Igen. Lehet, hogy tényleg ez akkor, amikor már tényleg felnőtté válik az ember, és akkor kezd úgy tekinteni magára, hogy most akkor ki is vagyok én, és hova vezetett eddig az életem, szóval nekem egyébként a karantén is ebbe segített, meg az egész Alicante, úgyhogy az elmúlt 2 év ez erről szólt, erről az önismeretről. Ami nem mindig kellemes, szóval azért az önismeret az egyáltalán nem olyan buli, mint amilyennek gondolná az ember elsőre, szerintem. Csomó mindent megtudsz, ami kellemetlen. De hát szerintem ez segít hosszú távon.
Igen, az önismeret az nem lótuszülésben, a naplementében ülni a réten virágok között, és teát szülcsölgetni.
Igen, így van.
Néha kőkemény pokoljárás.
Hát igen.
Durva.
Micsoda irányt vett a beszélgetés.
Igen. És akkor én meg is tartom ezt az irányt. Ugye most volt hétvégén, pontosabban vasárnap a Rehab Critical Mass.
Igen, így van.
Be akartam nézni, de aztán valahogy mégsem sikerült. És akkor innen meg is kérdezném, hogy így a magyar mozgássérült helyzetről mit gondolsz? Hogy nem csak magukról a mozgássérült helyzetről, hanem ahogy esetleg hozzád állnak az emberek, vagy úgy általában a mozgássérültekhez, te hogy látod? Mennyire elfogadóak itt az emberek, vagy milyen lehetőségek vannak?
Hát én régen erre biztos azt mondtam, meg azt mondanám, ha fiatalabb lennék, hogy teljesen elfogadóak, és minden rendben van, és csoda az élet, de most felnőttként már, hogy kiszabadultam én is jobban a családi védőburok alól, most már én is látom azért a nehézségeket. Nekem személy szerint nagyon durva tapasztalataim nincsenek, de a barátaimtól, ismerősöktől azért hallottam akár ilyen lenéző dolgokat így hozzáállás szinten. De azt tényleg azért pozitívan állok ehhez, és azt mondom, hogy ahhoz képest, amilyen volt több évtizede, ahhoz képest ez jó, az a helyzet, és az kell ehhez, hogy kint legyünk az utcán, és lássanak minket, hogy mi vagyunk, csináljuk, dolgozunk, ezért kell róla sokat beszélni szerintem, mert még mindig az egyik legnagyobb probléma, amiről egyébként az emberek nem tehetnek, de ez az információ hiány, hogy aki nincs közvetlen kapcsolatban egy sérült emberrel, az semmit nem tud róla. És most hadd mondjak egy példát neked, kerestem egy albérletet, és ma beszéltem egy lányjal, akinek a lakásába költöztem volna, és én a képekről leszűrtem, hogy nekem ez tökéletes, mert láttam, hogy mekkora a szélesség, hogy be fogok férni, meg láttam, hogy kádas a fürdő, ami nekem tökéletes, mert én szeretem, hogyha kádas, és nekem nem okoz problémát használni. Tehát, hogy én ott leszűrtem magamba, hogy ez nekem jó lesz, és csak annyi volt a kérdés, hogy be tudok-e jutni az épületbe, mire mondta a lány, hogy sajnos lépcső vezet a liftig. Úgyhogy ez így offos, és közben meg megírta, hogy de hát, hogy ő ne haragudjak, de ő nagyon aggódik, mert ő úgy látja, hogy kád van, mármint, hogy kád van, ez az egyik gond, meg nincsenek kapaszkodók, meg küszöb is van, meg nem fogok beférni, tehát, hogy nagyon túlaggott ezt a dolgot, aha. És utána bocsánatot kért, hogy ő ne haragudjak, de ő még soha nem volt senkivel ilyen kapcsolatban, és nem tudja, hogy mit jelent az, hogy kerekesszékbarát, és mondtam, hogy ne aggódjon, mert hogy azért írtam rá, mert én a képekből már leszűrtem, hogy ez nekem nem jelent gondot. Tehát, hogy tájékoztattam, elmondtam neki, hogy nekem nem okoz problémát a kád, meg hogy én egyedül tudok mindent megoldani, de hogy ez az kellett, hogy többet nem találkozunk, mert ugye nem jött össze a biznisz, de legalább tájékoztattam, hogy most már egy picivel előrébb van így az információk terén, hogy tudja. Úgyhogy természetesen megírtam neki, hogy van, akinek szüksége van, de hogy ez egyéne válogatja, hogy kinek-e például kapaszkodó. Ez nem egy általános dolog, hogy például sajnos albérleteknél sokszor kaptam el utasítást, és azt mondták, hogy hát ide nem, ez neked nem lesz jó az a lakás. És mondom, miért? Hát mert ezért és ezért. De mondom, jó lesz, mert látom a képekről, hogy de nincs kapaszkodó. És mondom, de nem baj, nekem nem kell. Tehát, hogy győzködni kellett baromi sokáig az embert. Tehát olyan van azért, hogy azt hiszik, hogy ők jobban tudják, hogy mit kéne nekem, meg hogy kéne. És akkor fel kell olyankor világosítani az embereket, és ehhez végtelen türelem kell, és tolerancia egyébként. Úgyhogy ilyen nehézségek vannak, ilyen mindennapi.
Részben ugye az a probléma, hogy az emberekben van egy elképzelés, egy sztereotípia a mozgássérültek felé, hogy na most neked biztos kapaszkodó kell, meg biztos ez kell, meg biztos az kell, és biztos nem vagy képes semmire.
Így van, igen. Én pont ezért nem szeretem azt a szót, ezt is szokták néha használni, hogy segítséggel élők, és én nekem például ez annyira derogál, mert én nem vagyok segítséggel élő, szóval engem ne hívjanak így, hogyha lehet. Van, aki igen, és ez teljesen érthető és normális, de hogy ne legyen egy doboz, amiben beskatujáznak minket, hogy akkor mindenki ugyanolyan, mert ahány mozgássérült, annyiféle ember, annyiféle sérültség, szóval ez nagyon-nagyon színes szerintem, úgyhogy kérdezni kell, és akkor meg fogják tudni, mi a helyzet szerintem.
Ez lenne az alap, hogy az emberek kérdezzenek, és akkor igen. Majd alakul valahogy.
Igen, csak félnek.
Igen.
Sajnos, igen.
Igen, meg egyszerűbb ugye az embereket, akár mozgássérülteket, akár nem, hanem úgy általánosságban az embereket betenni egy dobozba, beskatujázni, igen. És akkor neki biztos jó lesz ez a bánásmód, ez az irány, ez az akármi. Sokszor biztos ez is benne van.
Igen, biztos vagyok benne. Igen. Tudod, ez olyan, mint ezek a mai fiatalok, szegény fiatalok, az mindenki beletartozik.
Igen.
Igen. Úgyhogy nem, én küzdök, nagyon-nagyon küzdök az általánosítás ellen, mert nagyon nem szeretem, tényleg.
Jaj, én sem szeretem, tehát olyanokkal találkoztam már, hogy hihetetlen, hogy állnak az emberhez. És tudom, hogy a jó szándék vezeli őket egyébként olyankor, tehát amikor segíteni akarnak, csak ugye nem mindegy, hogy.
Pontosan, igen, ez nagyon nem mindegy. Bizony.
Érdekes egyébként, hogy állnak az emberek hozzánk. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor gyerek voltam, akkor kaptam több ilyen furcsa nézést, meg uh-huh. úristen, ilyen hátam mögött kibeszélős dolgokat. Uh-huh. Most meg inkább azt látom, hogy sokkal együttműködőbbek az emberek, meg már eltűntek ezek a furcsa nézések, furcsa pillantások.
Uh-huh. Igen, én is így vettem észre.
Számomra így ez a felnőtt kor, ez nagyon tetszik így.
Igen, most már az ember van egy olyan tudatszinten, hogy úgy le tudja magáról pergetni. Gyerekként azért ki vagyunk szolgáltatva, ha megbámulnak, akkor nem szólhatsz oda semmit, mert gyerek vagy, tehát, de felnőttként azért jobban te döntheted el, hogy hogyan akarod kezelni a helyzetet, és akkor nem vagy annyira kiszolgáltatott helyzetben, tehát mindenképp jobb, tényleg.
Igen, ez így van. Amíg anya fogja a kezed, addig nem rúghatod meg a bácsinak a bokáját, ami a csúnyán néz rád.
Igen. Vagy nem szólhatsz oda neki. Nekem ilyen bevált módszer szokott lenni, amikor nagyon bámulnak, megkérdezem, hogy ismerjük egymást, és zavarba jönnek, nem értik.
Igen. Ez
de
jó.
De olyan is volt, amikor megkérdeztem, hogy segíthetek-e valamiben, az aztán olyan képzavar volt, tehát annyira befagyott a rendszer erre a kérdésre, hogy a kerekesszékes megkérdezi. De hát úgy nézett, hogy hát úgy adta magát, mondom, segíthetek valami, vagy néz, nem, de hogy is, nem mondom, jó, akkor. Mert úgy nézett, így mondom, és úgy elpirul szegény, szóval még meg is sajnálom egy kicsit, de hát muszáj egy picit, hogy észbe kapjon, mert tényleg nem illik bámulni, szóval.
Hát, persze.
Kérdezzen, akkor kezdeményezzen beszélgetést, ha érdekli valami, de ne bámuljon, mert az barom idegesítő tud lenni tényleg.
Igen, az tök jó, ha az embertől kérdeznek, meg lehet beszélgetni.
Igen.
De ez a meretten bámulom a másikat, mert egy kicsit más.
Igen.
Ez egyrészt ijesztő, másrészt csinálható.
Igen. Meg hát ugye az is fontos, hogyha kérdez, akkor azért úgy kérdezzen, szóval nem tudom, volt olyan, vagy velem nem, de volt már olyan valakivel, hogy mondta, hogy fú, hát én megölném magam a helyedbe, tehát hogy az ilyenekkel ne nyissunk beszélgetést. Tehát azért van, amikor én is azt mondom, hogy jobb, hogyha csöndben marad, de hogyha kedvesen érdeklődik, akkor lehet válaszolni, tehát persze, meg tök jó beszélgetést kezdeményezni, úgyhogy...
Jó, hát igazából nekem is mondta már kórházban dolgozó nővér, tehát aha. aki így az egészségügyben elég rendesen benne van, hogy anyudék biztos nem ilyen gyereket vártak.
Ó, na, hát igen. Ilyenkor mondom azt, hogy jobb, hogyha inkább csöndbe marad az ember. Meg ilyenkor érdemes ilyen válaszokat kitalálni magadnak, hogyha bár ki gondolná, hogy vala is meg fogod kapni ezt a mondatot, de hogy legközelebb, ha lesz ilyen, hogy akkor valami jó kis velős választ erre vissza lehet mondani akár. Vagy nem tudom. Nem tudom, mennyire vagy ilyen visszaszólós típus, vagy inkább csöndben maradsz.
Van, amikor visszaszólok, de itt konkrétan lefagytam, mint a Windows, uh-huh. mert egyszerűen nem tudtam, hogy...
Persze, hát annyira váratlanul éri az ilyen az embert.
Pláne, hogy igen. ugye nem is feltétlenül egy egészségügyi dolgozótól várja uh-huh. ezt, aki...
Hát igen.
Elvileg az elfogadás mintaképeinek kéne lenniük.
Jó, hát tudod, ember és ember között is van.
Nyilván.
Különbség, úgyhogy...
Nyilván.
Hát igen.
Igen. A kedvencem, ami egyébként rendszeresen visszatérő kérdés, és ezt tehát a mai napig imádom, és egyszerűen nem értem. Uh-huh. Mikor kérdezik, hogy mi történt, és mindig mondom ugye, hogy hát nyitott gerinccel születtem, és uh-huh. hát, hogy ezt nem vették észre annak idején az orvosok, az ultrahangon meg mint. Uh-huh. És így mondom, miért? Ha észreveszik, akkor mit csinálnak? Tehát, hogy ez nem olyan uh-huh. dolog, hogy adnak egy
igen.
gyógyszert az anyukának, az kész.
Uh-huh.
Vagy ez
hát,
a
igen.
inkább vetettek volna el típusú kérdés uh-huh. akar lenni?
Uh-huh. Hát igen, érdekes tényleg.
Úgyhogy, és ezt rendszeresen megkapom, rendszeresen, úgyhogy hihetetlen...
De érdekes. Nekem ilyet soha nem mondtak még, az nagyon furcsa. Pedig akár tőlem is megkérdezhetnénk ezt. Nagyon érdekes. Nálam ugye az a sztereotípia, hogy nem érzem a lábam, és akkor ez mindig egy magyarázkodás, hogy miért érzem, és akkor elmondom, hogy érzem, mert ugye azt hiszik, hogy mindenki, aki kerekesszékes, az gerincsérült, vagy nem. Ugye az egy örök, meg amikor mondjuk volt olyan, hogy buszon megkérdezték tőlem, hogy nehéz kerekesszékesnek lenni, és ez meg egy olyan kérdés, amire nem lehet válaszolni, mert mihez képest, vagy így. Tehát, hogy én nem tudom, milyen nem kerekesszékesnek lenni, ezáltal én nem tudom megmondani, hogy nehéz-e, mert ugye, na, érted?
Igen, hát, persze.
Valószínűleg, hogyha épp lettem volna, és úgy kerül a kerekesszékbe, akkor azt mondanám, hogy igen, sokkal nehezebb székbe, mint járóként, de járóként meg nem tudom milyen, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni általában, és akkor ezt próbálom én nekik elmagyarázni.
Igen.
Úgyhogy... Ja, érdekes dolgok.
Nem tudom, az emberek furán állnak dolgokhoz.
Hát még van mit tanulni, de azért is csináljuk ezt a podcastet is, hogy tanuljanak belőle.
Ez így igaz, ezért van ez a podcast. Meg a blog, meg minden.
Szuper.
És milyen volt a Rehab Critical Mass? Te voltál rajta így az online térben?
Igen, néztem is, meg voltam is benne. Én nagyon élveztem. Annyira csodásan össze volt vágva, profi munka volt. Nagyon sokan nyilatkoztak, ugye ilyen kis mondatok össze voltak vágva. Fönt van, majd néznek, ha gondolod, még meg lehet nézni. Úgyhogy nagyon-nagyon klassz lett. Nekem tetszett. Sajnálom, hogy idén nem tudtam menni személyesen, ugye, hogy elmaradt.
Igen, de jövőre hát, ha.
Igen.
És akkor még lehet én is feljutok.
Te vidéki vagy egyébként?
Igen, Borsod-Abaúj-Zemplén megye.
És ott milyen a hozzáállás? Ott nyitottabbak, vagy nem tudom, hogyha össze tudod hasonlítani esetleg egy budapesti látogatással, hogy vettél-e észre valamilyen különbséget hozzáállás ügyileg?
Nekem nagyon sok barátom Pesten él, úgyhogy meg japánul tanultam, és akkor Pestre jártam fel, úgyhogy viszonylag van egy kis összehasonlításom. Egy kisebb városban élek, Mezőkövesden. Ez a mindenki mindenkit ismer jóformán kategória. Nincs ez a negatív hozzáállás, meg semmi. Meg... nagyjából úgy az akadálymentesítés is megvan, tehát úgymond tud menni az ember nagyjából mindenhova, nagyjából. De mindenhol abszolút pozitívan állnak az emberhez, itt nálunk. Pesten meg, hát jó, ott nagyon nem volt szükségem segítségre, de Pesten sokkal inkább ezt az érdektelenséget láttam. Aha. Tehát, hogy ez a...
Igen.
Felszálltam a buszra, oké, volt, aki átadta a helyét, jó, de például, mikor le akartam szállni egy tömött buszról, akkor már nem ez az elengednek kategória, hanem ez a igen, vereked át magad a rengeteg emberen. Úgyhogy nem... Nem mondom, hogy rossz a tapasztalatom Pesttel, mert az hazugság lenne, csak másabbak nyilván.
Értem.
Ami nagyon pozitív, az nem is Magyarországról, hanem Szlovákiával kapcsolatos. Ott például még sose volt rossz tapasztalatom. Mi szoktunk járni túrázni a családdal, illetve amíg ezek a felvonók, hát ugye van köztük olyan, ami folyamatosan megy, és amikor beszélsz, akkor csak lassít. Na most nálam ez nem opció, tehát nekem álljon meg.
Igen. Nem tudsz úgy ráugrani.
Igen, nem tudok beugrani a kabinba, hogy hello. És a kezelő látja, és megállítja, és tesz bele egy botot kívülről, hogy fent is lássák, hogy azt a kabint meg kell állítani teljesen. Úgyhogy hihetetlenül jó fejek. Meg a mozgássérült kártyára is, tudod, amit az egyesületnél lehet kiváltani, arra is mindig megadják a kedvezményt odakint is, úgyhogy nagyon jó fejek.
Tényleg akkor. Ez szuper.
Igen. Nagyon jó. De egyébként ez a kedvezmény az itthon is, tehát itthon is mindig, mindenhol megkapom a mozgássérült kedvezményt, úgyhogy abszolút nincs vele rossz tapasztalatom.
Ez szuper. Azzal nekem sincs egyébként.
Igen. Azért nem rossz Magyarország. Van még hova fejlődni, de nem rossz. Élhető.
Élhető. Igen. Egyetértek.
Videózol YouTube-ra, Facebook oldalad van, és Instagramot is vezetsz.
Minden van itt.
Mindened van.
Igen.
És ez az egész nem az Alicante-s utazásoddal kezdődött, hanem zenés videókat töltöttél fel először.
Igen, így van, úgy indult a karrierem, hogy elkezdtem zenélgetni, aztán igazából így az utazás irányába indultunk el, vagy hát indultam el, és most visszakanyarodtam kicsit a zenéhez, úgyhogy mind a kettő így az életem része, vagyis hát az írással együtt mind a három. És most én is így azt próbálom így kislilabizálni, hogy az oldalam olvasói, nézői, hallgatói tudják-e követni ezt a sokféleséget, ami én vagyok, de most így mérem fel az igényeket, hogy nem sok-e nekik, szeretik-e így, érdekes-e számukra, mert igazából nem tudnék választani ezek közül. Szóval a zene az épp annyira az életem része, mint az utazás, vagy mint az írás, úgyhogy...
Ez így vagy te?
Így van, igen. Igen, igen.
Ezt el kell fogadni. És én egyébként akármit teszel fel, imádom. Úgyhogy...
Hogy egy cuki vagy. Köszönöm, nagyon aranyos vagy. Akkor megnyugodtam.
Egy véleményt már biztosan magadénak tudhatsz.
Köszi, akkor, hogy a közvéleménykutatásomban részt vettél.
Szívesen máskor is.
Nem, tényleg jó, hogy mondod ezeket egyébként, mert nagy bizonytalanságban voltam, hogy esetleg ki kellene jelölnöm egy vonalat, és akkor csak azon menni, de tényleg nehéz lenne akkor lemondani a többiről. Tehát így. Nem tudom, egyelőre így csinálom, aztán majd meglátjuk, mi lesz.
Szerintem, amikor az ember egy olyan témáról gyárt tartalmat, maradjunk ennél, mert rengeteg minden van, akkor elkerülhetetlen, hogy önmagát is beletegye, illetve hogy sok mindent beletegyen. Úgyhogy szerintem ez pont attól jó, hogy sokszínű.
Jaj, de jó. Köszönöm. Akkor örülök neki.
Mindig elbizonytalanodok, de ha jól tudom, akkor újságíró vagy.
Igen, szakmám.
Főállásban.
Így van. Igen.
Mikor jött ez? Mindig is újságíró akartál lenni, vagy ez időközben jött?
Mindig is, igen. Ez az, amit, amikor nem tudom, nagyon régen még készült velem egy interjú, amikor még tini voltam, és akkor abban azt mondtam, hogy hivatás, hogy is volt, szakmámnak az újságírást, és hivatásomnak a zenét szeretném választani, és végül is valamennyire bejött, valamennyire nem, de hogy végül is tényleg így lett, mert hogy elkezdtem tanulni is ezt, és 15 évesen kezdtem gyakornokként dolgozni, akkor még nagyon zöldfülűként, de már akkor írtam, és aztán utána valahogy így úgy alakult, hogy először a Vakok is Gyengéllátók Egyesületénél voltam újságíró, utána egy női magazinnál, a si.hu-nál, most pedig a család.hu-nál vagyok. Itt most 4 órában vagyok egyébként, és akkor emellett van egy telefonos állásom is, az a főállás. De hiába az a 8 órás és az újságírás a 4, valahogy mégis az újságírás a dominánsabb az életemben, amit nem bánok egyáltalán.
Elvégre ezt jobban szereted, akkor elvégre...
Hát, igen, írni, imádok írni.
Ez volt a cél.
Igen, abszolút.
És akkor ez a telefonos munka pedig az, amit Spanyolországban is csináltál.
Pontosan, igen. Az most pihen, ugye, egy kicsit ez alatt a karanténos időszak alatt, mert mi egy hajós cég vagyunk, és én foglalom be a turistáknak a foglalását. Mennek vacsorázni a hajóra, meg ugye ilyen városnézés. Úgyhogy az most egyelőre szünetel, de reméljük, hogy július 1-től már újra be tudnak indulni a dolgok, mert ugye az turizmus, úgyhogy arra mindenképp várni kell, de reméljük a legjobbakat.
Reméljük, hogy lassan beindul.
Igen, de egyébként azt is szeretem, mert ott meg a nyelvet tudom gyakorolni, az angolt meg a spanyolt, úgyhogy az kell. Tehát azt nagyon szeretem, tényleg.
Rengeteg mindent csinálsz.
Igen. Igen, épp úgy katona nem voltam még, tényleg.
Biztos, hogy a te napod is 24 órából áll, mint mindenki másé?
Hát nem tudom, lehet, hogy van egy párhuzamos valóság is valahol. Jaj. Nem. Hát nálam általában kora reggel is késő este, tehát kora reggel kezdődik, és késő este ér véget, úgyhogy kimaxolom a napot mindig, igyekszem.
Vald be, hogy van egy időnyerőd, mint Hermione-nak a Harry Potterben.
Jaj, de jó lenne. Imádnám. Igen. Nincsen sajnos. De ha lenne, sem mondanám meg, úgyhogy.
Igen, sejtettem, hogy ezt fogod válaszolni. Bakancslista. Mi a bakancslistád?
Hát, képzeld el, hogy mióta volt ez az időszak, azóta már olyan is van a bakancslistán, hogy Margit szigeten sétálni. Szóval eddig valahogy ez így nem gondoltam így erre rá, vagy hát egy erre, de most, hogy nem tudtam kimozdulni 2,5 hónapig, most már ilyen egy Városliget, Margit sziget, Dunapart, akkor elmenni moziba, most ezek mind rákerültek a bakancslistára, és eddig meg annyira magától értetődő volt ez az egész. Nagyon érdekes. Úgyhogy van egy sima bakancslistám, mint például Mexikóba eljutni, Kubába eljutni, ezek megmaradtak, és van egy karantén utáni bakancslistám, ami meg ilyenek vannak, hogy találkozni a barátokkal, nem tudom, tényleg ez a Margit szigeti fröccsözés, vagy valami ilyen tök átlagos dolog, ami eddig átlagos volt, és most meg valami nagyon vágyott dolog lett belőle. Úgyhogy nézőpont kérdése.
Igen, ezek azok, amiket eddig magától értetődőnek vettünk, hogy kiülünk a Margit-szigetre, vagy egyszerűen csak valahova.
Igen.
És összejövünk a haverokkal.
Bizony.
Aztán most ez már jó ideje nem történt meg.
Igen, úgyhogy bővült sokkal könnyebben megvalósítható dolgokkal most a bakancslistám, miket majd szépen pipálgatok.
Bár Mexikó és Kuba sem lehetetlen.
Remélem. Nagyon szeretném őket. Már nagyon régóta. Hát, ha egyszer összejön.
Biztosan összejön. Ebben biztos vagyok.
Hát, köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre, és hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget még egyszer. Szia! Hello!
Szia!